Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, pünkösdi ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén nyissuk fel énekeskönyvünket, keressük ki a 189. dicséretünket. A 189. dicséretünket énekeljük. Ez így kezdődik. E pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében zeng nyelvünk dicséreti. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy ma is téged magasztalhat a szívünk, aki meghaltál, feltámadtál, felmentél a mennybe, és köszönjük néked, hogy mennybe meneteled után elküldötted az atyától a szent lelket, a te néped tagjainak. Köszönjük néked, hogy beteljesítetted az ígéretet, és köszönjük néked, hogy azóta is megajándékozott a benned hívőket Szentléleknek az ajándékával. Köszönjük néked, hogy magasztalhatunk téged együtt a Szentlélekkel és együtt az Atyával. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk ezen az ünnepen is, és áld meg ünneplésünket családjainkban, otthonainkban, és kérünk téged arra, hogy áld meg közösségünket, egész gyülekezetünket ezen a szent ünnepen. Nagy nevedért köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. A Szentírásból, az Új Szövetségből olvassuk Isten igéjét Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írt leveléből. Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írt levele első részéből a 12. verstől 14. versig terjedő szakaszt olvassuk. Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írt levele első részének 12-13 és 14. versében ezt olvassuk. Hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, kik előre reménykedtünk a Krisztusban, kiben ti is, minek utána hallottátok az igazság beszédét, üdvösségetek evangéliumát, melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama szent lelkével, aki záloga a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének megváltatására, az ő dicsőségének magasztalására. Drága testvéreim, pünkösd szent ünnepe van, amikor is arra a történelmi eseményre emlékezünk, hogy a megdicsőített Jézus 10 nappal mennybe menetele után az atyától elküldte benne hívőknek a Szentlélek Isten ajándékát. A pünkösdi események leírását az apostolok cselekedeteiről írt könyv második részében olvashatjuk részletesen Lukács tollából. Az imént felolvasott részlet Pál apostolnak az efézusi keresztény gyülekezethez írt leveléből származik. Ez a levél a szokásos levélkezdő formulák után egy nagyon hosszú összetett mondattal indul, ami a 3. verstől egészen a 14. versig tart. Ebben az egy hosszú összetett mondatban A Szent Háromság Isten nagysága ragyog fel előttünk. Találkozunk benne az Atya Istennel, aki kiválasztotta az Úr Jézust, hogy ő legyen a bűnösök megmentője, és rábízta mindazok megváltását, akiket kiválasztott az üdvösségre. Találkozunk benne Jézus Krisztussal, aki az Atya akaratának engedve eljött erre a földre, és élete feláldozásával megváltotta az egyházat. Végül találkozunk a Szentlélekkel is, aki Isten pecsétje mindazokon, akik hisznek Jézus Krisztusban, mint megváltójukban, és követik őt, mint urukat. Így az egész szakaszból a Szent Háromság egy Istent ismerhetjük meg, akinek mindhárom személye elvégzi a megváltásból ráeső munkarészt annak érdekében, hogy Isten választottai a halálból az életre, a kárhozatból az üdvösségre jussanak. Isten ellenségeiből Isten gyermekei, szeretett családtagjai lehessenek. Nos, ennek a Szent Háromság egy Isten dicsőségét zengő mondatnak a legvégéről származik a felolvasott alapígénk, ahol az apostol először is arra emlékezteti olvasóit, hogy hogyan részesültek a Szentlélek ajándékában. Majd másodszor rámutat, hogy miért olyan nagyszerű dolog ez. Végül harmadszor rámutat, hogy mire ösztönzi őket a Szentlélek Isten. Nézzük tehát először azt, hogy Pál arra emlékezteti olvasóit, hogy miként részesültek ők a Szentlélek ajándékában. Mindenek előtt azt hangsúlyozom, hogy Isten Jézus Krisztusban pecsételte meg őket a Szentlélekkel. A 13. verse, pillancsatok rá a Bibliátokban, ott azt látjátok, hogy így kezdődik, akiben ti is, itt tegyünk egy gondolatjelet, és a gondolatjelet bezárva eljutunk oda, megpecsételtettetek az ígéretnek ama szent lelkével. Az akiben, az előzőkből kiderül, az Jézus. Megpecsételtettetek, vagyis Isten megpecsételt benneteket Krisztusban a szent lélekkel, a szent lélek pecsétjével. Ez az az igazság, amivel újra meg újra találkozunk ebben a hosszú mondatban. Tudnélik, hogy az Atya Isten minden ajándékát, kivétel nélkül minden ajándékát Jézus Krisztusban adta a hívőknek. Így a hívőknek tulajdonképpen csak Jézusra van szükségük, hogy hozzájussanak Isten minden ajándékához. Akik hisznek Jézusban, hozzájutottak Isten minden ajándékához. Az Atya és az emberek kapcsolatából éppen ezért lehetetlenség kiküszöbölni, kiiktatni az Úr Jézus Krisztust, az ő drága személyét, az ő drága munkáját. Itt is kifejezetten ezt húzza alá az apostol, és ezért hangsúlyozom természetesen én is, hogy az Atya Isten Jézus Krisztusban pecsételte meg a hívőket a Szent Lélekkel. Nem csak az efézusiakra igaz ez, hanem ránk is, akik ma élő hívő emberek vagyunk. Ám kérdés, hogy először maguk az efézusi hívők hogyan jutottak hozzá a Szentlélek ajándékához, amivel Isten már Jézusban megpecsételte őket. Hogyan lett a Szentlélek pecsétje az övéké, személyes tulajdonukká? Nos, ezt is leírja Pál. Azt írja, minek utána hallottátok az igazság beszédét, üdvösségetek evangéliumát, melyben hittetek is, megpecsételtettetek az Istennek a szent lelkével. Egyszerű a dolog. Először is hallottátok üdvösségetek evangéliumát, az igazság beszédét. Másodszor hittetek abban, és harmadszor megpecsételtettetek az ígéretnek szent lelkével. Így történt az efézusiakkal, és így történik ma is velünk, velem s veletek is. Az első, hogy mi is halljuk üdvösségünk evangéliumát, ami az igazság beszéde. Ha halljuk, hihetünk benne, és ha hiszünk benne, részesülünk mi is a Szentlélek ajándékában. Megpecsételtetünk mi is a Szentlélek ajándékával. Az első mindig az, hogy halljuk az evangéliumot, Krisztus evangéliumát. Halljuk azt, hogy ő eljött erre a földre, magára vette a bűneinket és azok büntetését a keresztfán, és ott megszabadított minket a bűneinktől is, és azok büntetésétől is, a kárhozattól. Megváltott minket élete föláldozásával. Ingyen valóvá tette számunkra a bűnbocsánatot, Isten megigazító, üdvözítő kegyelmét. Ez az örömhír. Nem kell elkárhoznunk, hanem üdvözülhetünk, mert Jézus megtette értünk azt, amit megtett ott a kereszten. Ezt hallanunk kell, fel kell fognunk, meg kell értenünk ezt a dolgot, de ez még nem elég, hanem szükséges, hogy ezt elhiggyük. Elhinni az evangéliumot, az nem azt jelenti egyszerűen, hogy megismerjük ezt az Istentől jövő információt, vagy egyetértünk vele, hanem többet jelent ennél. Tudnélik, hogy rábízzuk magunkat Jézusra. Rábízzuk magunkat Jézusra, mint megváltónkra. Letesszük az életünket az ő kezébe, hogy ő mentsen meg minket. Ő üdvözítsen minket. Letesszünk arról, hogy önmagunkat megváltsuk, önmagunkat üdvözítsük. Megnyugszunk abban, amit ő tett értünk, és rábízzuk magunkat. És átadjuk neki az életünket, hogy mint Urunk, vezesse az életünket. Átadjuk neki az irányítást. A gyeplőt a kezébe adjuk, hogy ő irányítson bennünket. Hinni ezt jelenti. És ha halljuk az üdvösségünk evangéliumát, és hisszük azt, akkor Isten ránk teszi a Szentléleknek a pecsétjét. Megpecsétel minket a Szentlélekkel, részesít minket a Szentlélekben. Az efézusi emberek is annak idején így jutottak hozzá, és azóta mindenki így jutott hozzá, és ma is így juthatunk hozzá a Szentlélekhez. Ha még nem hallottuk az evangéliumot, de halljuk, higgyünk benne, és ma is megpecsételtetünk a Szentlélekkel. Ha hallottuk az evangéliumot, de nem hittünk még benne, higgyünk benne, higgyünk az Úr Jézusban, és legyünk az ő követői. És megpecsételtetünk a Szentlélekkel. Azért, mert valaki hallotta az evangéliumot, de nem hitt benne, és még nem is bírja a Szentlélek ajándékát, az nem azt jelenti, hogy ennek így is kell maradnia. Ez megváltozhat. Ma is megváltozhat. Ma is hihetsz az evangéliumban, és részesülsz a Szentlélek ajándékában. Ez az újszövetségi alapminta. Ehhez kell tartani magunkat. Nos, tehát az apostol arra emlékezteti az efézusi hívő keresztjéneket, hogy őket az Atyaisten az Úr Jézusban pecsételte meg a Szentlélekkel. És azután arra is rámutat, hogy miután ők hittek az Úr Jézus evangéliumában, amit éppen Pál apostol is hirdetett nekik, ők maguk is részesültek a Szentlélek pecsétjében és ajándékában. Ez így volt régen. Azóta is így van ma is, és így lesz holnap is, a világ végezetéig. De hadd lépjek tovább a második pontra. Vizsgáljuk meg, hogy miért olyan csodálatos a Szentlélekben való részesülés. Nos, egyfelől azért, mert ahogy itt alapigényben olvastuk, a Szentlélekkel való megpecsételtetés során a megígért szent lelket kapjuk meg. A megígért szent lelket. Ki ígérte meg? Először is Isten ígérte meg az Ószövetségbe, szent proféták által. Ezékiel profétánál olvasok a 36. részbe, Jóel profétánál olvasok a 2. részbe, hogy majd elküldi az ő szent lelkét, és általa egy új népet alkot magának. Egy új szövetséges népet alkot magának. És az ő szívükbe ki fogja tölteni az ő szent lelkét. És a lélek által beléjük írja a törvényét. Aztán Isten után az Úr Jézus Krisztus is megígérte. Amikor mennybe menetele előtt még itt volt a földön a tanítványokkal, megígérte nekik, hogy meg kapják tőle a Szent Lelket, hogyha fölmegy a dicsőségbe, és ül az Atya Istennek a jobbjára, akkor elküldi az Atyától a Szent Lelket. János evangéliumában, Lukács evangéliumában, az apostolok cselekedeteiről írt könyvben olvasunk ezekről az ígéreteiről. Nos, az ígéretnek lelke, a megígért Szent Lélek, ez a hatalmas ajándék, Isten harmadik személye, ő általa pecsételtetnek meg az efézusi hívők, és mi is, amikor hiszünk üdvösségünk evangéliumában. Részesülünk ebben a csodálatos, ebben a hatalmas ajándékban, a Szentlélek Istennek az ajándékába. Megpecsételtetünk vele, és ez egy óriási dolog, ez nagyszerű dolog. Ilyen mély, belső kapcsolatba juthatunk Istennel, magával, az ő Szent Lelke által, Jézus Krisztussal, ami mennyei édesatyánkkal, magához kapcsol minket a megígért Szentlélekkel, hogy legyünk mi az ő új szövetséges népe. Ám másodszor azért is nagy jelentőségű a Szentlélekben való részesülés, mert hogy ez nem más, mint a Szentlélekkel való megpecsételés. Megpecsételés. Amikor Isten egy embert részesít a Szentlélek ajándékában, akkor megpecsételi azt. Annak idején, hogyha egy ember vett egy rabszolgát, akkor megpecsételték a rabszolgát. És az a pecsét biztosította, illetve bizonyította, hogy ki a tulajdonosa. Manapság ilyen már nincsen. Minden esetre biztos láttunk már olyat, hogy egy könyvben benne van valakinek a pecsétje, ex libris, és jön az illető, kinek a könyvtárából származik az a bizonyos könyv. Vagy állatok nyakán, szarvasmarháknál is, vagy lovaknál is lehet látni ilyen billogot, ami jelzi, hogy kihez tartozik. Nos hát, Isten az Úr Jézus Krisztusban hívőket nem valamilyen külső pecséttel látta el, hanem belsővel, a lelkükbe adta a léleknek a pecsétjét. És ezáltal kifejezte azt, hogy ők az ő tulajdonai. Akin rajta van a lélek pecsétje, azon az a pecsét azt igazolja, hogy az élő Isten tulajdona. Az övé. Nem ilyen gazdátlan ember, nem ilyen gazdátlan lélek, hanem a leghatalmasabb és legcsodálatosabb tulajdonos kezében van a sorsa. Ő védi, ő oltalmazza őt. Pál apostol máshol is megemlékezik erről. A második korintusi levél első részének 21. és 22. versében ezt írja, aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, az Isten az. Ő pecsétjével el is jegyzett minket, és az lélek zálogát adta a mi szívünkbe. Isten így nyilvánít minket a magáénak, és így tart bennünket az ő gondoskodó, védelmező kezében is. Ez a pecsét védelmet is jelent a számunkra. A Jelenések könyve 9. részének 4. versében olvassuk, hogy Isten ítéletei utolérik az embereket, de csak azokat éri az ítélet, akiknek homlokán nincs az Isten pecsétje. Akiknek ott van a homlokán az Isten pecsétje, azokat nem éri az ítélet. Isten tulajdonait nem bántja az Isten ítélete. Ők védettek az ítélettől. Ugyanúgy, mint amikor a zsidók ott voltak Egyiptomba, és bekenték a vérrel az ajtókat kívülről, és jött az Isten öldöklő angyal azon a bizonyos szörnyű éjszakán, és a bárány vére, a jel, a pecsét megvédte a házban lakókat Isten ítéletétől. Isten lelkének ez a pecsétje egyébként azért is csodálatos, mert ez egy belső bizonyosságot ad a szívünkbe. Erről a bizonyosságról beszél Pál apostol a Római Levél 8. részéből, azt írja, hogy nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Akit Isten megpecsétel az ő Szent Lelkével, annak van egy nagy belső bizonyossága, hogy én Isten gyermeke vagyok. Én az övé vagyok. Ha az ő gyermeke vagyok, akkor örökös vagyok, örököse az Istennek, és örökös társa a Krisztusnak is. Így folytatja az apostol. Ráadásul, hogy visszatérjek ide az Efézusi levélhez, az Efézusi levél 4. részének a 30. versében újra utal Pál a Szentlélek pecsétjére, és azzal kapcsolatban azt mondja, hogy megpecsételtettetek a váltság, a megváltás napjára. És itt arra utal, hogy amikor hitre jutottatok Jézusban, és megkaptátok a Szentlélek pecsétjét, és Isten a maga tulajdonává nyilvánított, akkor ezt nem csak az életetekre, hanem a nagy napra, Krisztus visszajövetelének a nagy napjára tette. Mert azon a napon eldől, hogy ki juthat el az Isten országába, és ki nem juthat el oda. Ki megy be az üdvösségbe, és ki marad kint abból. És ez a pecsét fogja megmutatni Istennek, hogy kik az övéi. Aki rajta a lélek pecsétje, azok bejutnak az Isten országába. Részesülnek a teljes megváltásban. Nos, csodálatos dolog az, hogy ezt a pecsétet bírhatjuk. És hadd mondjam, hogy ezt a pecsétet senki le nem törölheti rólunk. Ha az Isten részesített minket a Szentlélek pecsétjében, akkor ez bizony nincs az a sátáni, démoni, emberi, politikai, egyházi hatalom, amelyik letörölhetné rólunk. Némelyek ugyan azt hiszik, hogy ha rossz fát tesznek a tűzre, akkor Isten maga törli le róluk a Szentlélek pecsétjét, és félnek is ettől, de nem kell félni. Mert nem azért kaptuk ezt a pecsétet, mert Isten előre látta, hogy milyen nagyszerű és vétlen emberek leszünk, hanem kegyelemből kaptuk, Jézusnak az érdeméért. És ezért nem is veszíthetjük el. Jézus örökre kiérdemelte nekünk, és ez egy örök jel rajtunk, ami mindig azt fogja igazolni Isten ember előtt, és az emberek előtt, és mi előttünk is, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. És nyugodtan mondjuk majd el a Heidelbergi KT-nak az első kérdés feleletét, hogy én tudom, hogy Isten tulajdona vagyok. Ám de harmadszor azért is lenyűgöző a Szentlélek ajándékában részesülni, mert Pál apostol azt mondja, hogy ez a Szentlélek, akivel megpecsételtetünk, örökségünk záloga. Örökségünk záloga. Az ókori kereskedelmi életben előfordult, hogy a vevő kifizette az eladónak az áru egy részét, és azután jogszerű igényt formált az áru egészére. Az eladó, aki ezt az előleget, vagy foglalót, vagy zálogot kapta, biztos lehetett abban, hogy a vevő majd megveszi az áruját, és az egészet a maga idején kifizeti. A vevő pedig biztos lehetett abban, hogy a szóban forgó áru az övé lesz. Nos, Isten a Szent Lelket úgy adta nekünk, mint örökségünk zálogát. Őt adta, aki maga is része a mi örökségünknek, és aki egyúttal garantálja, hogy a maga idejébe miénk lesz a teljes örök üdvösség az Isten országába. Miénk lesz mindaz, amit szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg nem gondolt. Mi, akik vettük a lélek pecsétjét, illetőleg zálogát, tudhatjuk, hogy a Szentlélek a garanciája annak, hogy egy napon miénk lesz a teljes üdvösség, ott lehetünk majd Isten új világában. A Szentlélek garantálja ezt. A Szentlélek a biztosítéka ennek. Fönn van tartva a mi örökségünk a mennybe, és ahhoz egy napon holdbiztos, hogy hozzájutunk. Akik részesültek a Szentlélek zálogában, azok úgy gondolhatnak az eljövendő dicsőséges állapotunkra, amikor a lelkünk is, de együtt azzal a testünk is abszolút tökéletességben lesz, és Isten abszolút tökéletes új világában leszünk. Úgy számíthatunk erre a dicsőségre, mint a legbiztosabbnál biztosabb dologra. Nincs ennél biztosabb, a Szentlélek a garanciája ennek. Vagyis úgy is mondhatjuk, teljes üdvbizonyosságunk lehet. Teljes üdvbizonyosságunk lehet. Mi nem a haláltól, a kárhozattól való félelem jegyében éljük az életünket, hanem az örök életnek, az üdvösségnek a reménységében. Nekünk csodálatos jövőnk van. Mindennél csodálatosabb jövőnk, legyen az életünk itt a Földön akármilyen is. Üldözzenek, bántsanak, szenvedések érjenek bennünket. Érjen, ami ér. De mi nem a tegnap és nem a ma emberei vagyunk, hanem a holnapéi. És nekünk egy csodálatos örökség van elkészítve, ami a maga idején, Jézus Krisztus érdeméért a miénk lesz. Bizony, testvéreim, óriási jelentőségű esemény, amikor az Atya Isten Jézus Krisztusban hívő embereket részesít a Szent Lelkében. Ez a Szent Lélek a megígért Szent Lélek, aki által Isten magához kapcsol bennünket. Ez a Szent Lélek az olyan, mint egy pecsét rajtunk, ami, és aki biztosítja, hogy mi az Istenéi vagyunk, az ő tulajdona vagyunk. És olyan, mint egy zálog ez a lélek, aki biztosít minket arról, hogy miénk lesz a teljes üdvösség, amikor eljön annak az ideje. Végül arra a kérdésre keressük meg az igei választ, hogy mire ösztönöz bennünket a Szent Lélek ajándéka. Láttuk, hogy hogyan juthatunk hozzá, megértettük, hogy miért nagy dolog hozzájutni a Szent Lélekhez, és most harmadszor, mire ösztönöz bennünket a Szent Lélek ajándéka. Alapigénkre figyeljetek, a 14. vers második felében találjuk a választ, hogy legyünk az ő dicsőségének magasztalására. Az Atya Isten Jézus Krisztusban megajándékozta Szent Lelkével azokat, akik hallották az evangéliumot, és hittek Jézusban, mint megváltó urukban. Megpecsételte az övéit a Szent Lélekkel, mint tulajdonai. A lélek zálogát adta nekik, hogy biztosak lehessenek gyönyörűséges jövendőjükben. Miért tette ezt velük? Korábbi ellenségeivel, tisztára kegyelemből. Jézus érdeméért, és azért, hogy ezek az emberek magasztalják az ő dicsőségét. Jelzem, hogy a harmadik verstől kezdődő hosszú, összetett mondatban összesen háromszor olvassuk ezt. Először olvassuk a hatodik versben. Isten fiaivá fogad bennünket, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét. Aztán a 12. versében dicsőségének magasztalására legyünk. És végül itt a 14. versben legyünk dicsőségének magasztalására. Olyan, mintha Pál apostol a Szent Háromság Isten mindhárom személyére gondolt volna. Hiszen, ahogy mondtam, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek mindhárom isteni személy részt vesz a bűnösök üdvözítésében. Hát mindhárom méltó ugyanarra a dicsőítésre, magasztalásra, a legmagasabb fokú hódolatra a megváltottak részéről, az egyház részéről. Mi vagyunk az a nép, akiről Ézsaiás próféta beszélt, könyvének 43. részében, a 21. vers során azt mondja, a nép, melyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. Mi vagyunk ez a nép, melyet Isten, a Szent Háromság Isten magának formált, hogy hirdesse dicséretét az ő színe előtt, egymásnak és a világnak hirdesse a dicsőségét, Istennek a mérhetetlen nagyságát, hirdessük a szavainkkal, hirdessük a cselekedeteinkkel, az egész létünkkel és lényünkkel, a gyülekezeteinkkel, a szolgálatainkkal. Azért részesít minket az Isten az ő Szent Lelkében, hogy hirdessük az ő dicséretét, és magasztaljuk őt. Ennek a hosszú mondatnak az elolvasása során úgy érezhetjük egyébként magunkat, mint a tanítványok a megdicsőülés hegyén. Amikor ott volt az Úr Jézus, és ott volt az Isten lelke is, és ott volt az Atya is. Ott mondta az egyik tanítvány, Péter, hogy jó nekünk itt lenni, készítsünk itt valami kis lakhelyet. De hát nem lehetett még nekik ott maradni. De most, ahogy így olvastuk ezt a hosszú mondatot itt az Efézusi levél elején, most bepillantunk általa az Atya Isten kiválasztó szeretetébe, az Úr Jézus megváltó szeretetébe, a Szent Lélek megpecsételő, üdvösségünk felül biztosítékot adó szerepébe. És akkor úgy közel érezzük magunkhoz a Szent Háromság Istent. És mire indul a mi szívünk is? Arról, hogy jó nekünk itt lenni, és kezdjük el magasztalni az Urat. Magasztaljuk a Szent Lélek Isten, magasztaljuk az Atya Isten, nem tehetünk mást. Olyan isteni titkokba pillanthatunk be hosszú mondat által, de ennek csak a legvége által is, amit most át tudtunk tekinteni, hogy Nem tehetünk mást. Olyan természetesen kell, hogy felfakadjon bennünk, hogy áldjuk az Urat, és magasztaljuk őt, és fölemeljük az ő nevét. Kis, vagy még inkább nagy értetlenséggel szemlélem mindazon hívőket, akik elolvassák ezt a hosszú mondatot, és nem ide érkeznek el. Nem az Isten magasztalásához érkeznek el. Oda érkeznek el, hogy olyan, mint üdvösségre való kiválasztás nem létezik. Olyan, mint hogy Jézus megváltotta azokat, akiket rábízott az Atya, ez egy tévtanítás. Az, hogy a Szentlélek azokat segíti élő hitre, akiket Isten kiválasztott és Jézus megváltott. Brrr, micsoda tévejgés. Letévtanítózzák Calvint, Luthert, Spurgeont, Müller Györgyöt, mindazokat a református tanítókat, akik vallották, és buzgón intettek arra, hogy Istent imádjuk azok alapján, amit a bűnösökért cselekedett. Buzgón intenek ezek az emberek arra, hogy kerüljük a második helvét hitvallás, vagy Westminsteri hitvallás elolvasását és elfogadását. Közben esküsznek az emberi szabad akaratra, a hitre való emberi képességre, esküsznek arra, hogy az embere múlik az üdvössége, és elveszíthető a kegyelem. Vagyis elolvassák ezt a hosszú mondatot az elejétől a végéig, és nem hódolatra, nem az Atya, nem a Fiú, nem a Szentlélek magasztalására indul a szívük, hanem elkezdenek tévtanítózni. Herezist kiáltanak. Nem kellene ennek így lennie, drága református teológiai tanárok, és teológiai hallgatók, és egyéb testvérek. A Biblia kritikának ezt a megnyilvánulását akármilyen kegyes köntösbe álcázzák is, kerülni kellene. Hagyni kellene magatokat meggyőzni, és ne nyugodjatok, amíg a Szentlélek ezen szakasz által benneteket is meg nem győz, és az Istennek, a Szent Háromság Istennek a magasztalására, a dicsőítésére nem sarkalhat. Imádkozunk azért, hogy átélhessétek ezt a csodát. Helyesen mondta viszont John Stott, ide vonatkozó kommentárjában, hogy amikor ide érünk az Efézusi levélben, megértjük, hogy mindenünk, amink van, és amik vagyunk a Krisztusban, Istentől származik, és Istenhez tér vissza. Az ő akaratában kezdődik, és az ő dicsőségében ér véget, mert minden ott kezdődik, és ott ér véget. Nos, Isten azért teremtett minket, Jézus azért váltott meg minket, a Szentlélek azért dolgozik a szívünkben, ez az életünknek a rendeltetése, a létünknek az értelme, hogy szívünkkel, lelkünkkel, testünkkel, szánkkal, cselekedeteinkkel is dicsőítsük a mi hatalmas Istenünket. Nos, miért tett minket Jézus Krisztus megváltása által a maga népévé? Miért pecsételt meg minket a Szentlélekkel? Miért adta nekünk zálogként, üdvösségünk zálogaként az ő lelkét? Azért, hogy legyünk az ő drága kegyelme dicsőségének magasztalására. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük néked, hogy az íge titkaiba mélyülhettünk ezen a pünkösdön is. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki kiválasztottál bennünket a világ teremtése előtt, hogy üdvösséget adjál nekünk. Köszönjük, hogy üdvözítőről is gondoskodtál a számunkra, a te áldott fiad, ami Urunk Jézus nevében. Úr Jézus, köszönjük, hogy vállaltál bennünket, és a maga idején eljöttél, és elvégezted megváltásunkat a Golgota keresztjén. Köszönjük azt a tökéletes munkát, amit végeztél, annak érdekében, hogy el ne vesszünk, hanem örökünk, életünk legyen. És köszönjük néked, hogy miután te mennybe mentél, elküldted szent lelkedet, akinek munkája által meghallhattuk mi is a rólad szóló, a megváltásról szóló örömüzenetet, aki által súlya lett szemünkben és szívünkben a kegyelem evangéliumának, aki által megértettük, hogy bűnösök vagyunk, és nem tehetünk semmit önmagunk megmentése érdekében, de te mindent megtettél, aki által eljutottunk a beléd vetett bizalomra, és arra, hogy átadjuk neked a szívünket és az életünket. Köszönjük néked, hogy mi is leborulhatunk most ezen a pünkösdön, és imádhatjuk a lélek, a fiú és az atyaisten dicsősége személyét, a te személyedet örökkévaló Istenünk. Köszönjük néked, hogy bírhatjuk a Szentlélek pecsétjét, aki előtted is azt bizonyítja, hogy a tieid vagyunk, de előttünk is azt bizonyítja, és üdvbizonyosságot ad nekünk. Köszönjük néked a zálogot, a lélek zálogát, aki megerősít bennünket afelől, hogy ott leszünk majd abban a dicsőséges országban, az Isten országában, az új ége és az új föld csodálatos világában. Köszönjük néked, hogy újra és újra csak a hódolat, az imádat, a dicsőítés szavai jöhetnek belőlünk. Köszönjük néked, hogy így ünnepelhetjük ezt a pünkösdöt. És kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkben mindazokat a gondolatokat és szavakat, amiket itt hallottunk. És legfőképp te juttass el oda bennünket, hogy mindnyájan egy gyülekezet tagjai és azok, akik hallgatják, vagy nézik ezt a közvetítést, mindnyájan halljuk üdvösségünk evangéliumát, higgyünk abban, hogy megpecsételtessünk mi is a Szent Lélekkel. Köszönjük, hogy ez nem csak régen történhetett meg, hanem ma is megtörténhet, és áldott valóság lehet a mi életünkben is. Kérünk téged arra, hogy vigyázz ránk az előttünk álló héten is, készítsd el gyülekezetünk újbóli összejövetelét, az új istentiszteleti rendet te add meg minnyájunknak. Kérünk téged arra, hogy adjál békességet a szíveinkbe, az otthonainkba, őrizzél meg bennünket testileg is, lelkileg, nagy neved dicsőségére. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy a presbitérium döntése nyomán jövő vasárnap, tehát június 7-én megnyitjuk templomunkat. Két istentiszteletet tartunk, az elsőt 9 órától, a másodikat 11 órától. Az elsőre szeretettel várjuk a 65 évnél idősebb testvéreinket, a második istentiszteletünkre a 65 év alatti testvéreinket. Hirdetem azt, hogy gyermekistentiszteleteket egyelőre nem tartunk, és gyermekvigyázásról sem áll módunkban gondoskodni. Nyomatékosan kérek mindenkit, hogy aki eljön, hozzon magával szájmaszkot, és ha szükségesnek látja, gumikesztyűt is húzzon. Kérem a testvéreket, hogy aki csak tud, hozza magával a saját énekeskönyvét, hogy ne kelljen itt a közös énekeskönyveket használni. De készüljenek arra, hogy az istentiszteleteken csak egy-egy énekverset tudunk majd énekelni. Nem szabad, nem ajánlott egyelőre közösen, hosszan énekelni. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a templomnak az előterében nem szabad csoportosulni. Magában a templomban is úgy kell leülni, hogy betartjuk egymástól a 1,5 méter távolságot. Természetesen a családtagok ülhetnek egymás mellé is. Aki beszélgetni szeretne, az a templom előtt teheti ezt meg. Jelzem azt is, hogy a hétközi alkalmainkat egyelőre nem tartjuk meg, így sem ifjúsági óra nem lesz, sem biblióra, sem imaóra. A gyermekistentiszteletek a továbbiakban is így folynak majd az internetről, illetve jelzem még azt a testvéreknek, hogy nagyjából egy vagy két vasárnapon még történik videófelvétel az istentiszteletről, és azt leadjuk, de azután már csak a régi megszokott módon a hangfelvételek állnak majd a kedves testvérek rendelkezésére. Az Úrra bízzuk magunkat, eddig is ő hordozott, ő tartott meg bennünket, hiszük, hogy ezek után is ő fog megtartani, és reméljük, hogy eljön majd hamarosan az az idő, hogy ezeket a szükséges rendelkezéseket is feloldhatjuk, és újra teljesen szabadon és teljes békességben, egész számban találkozhat a gyülekezetünk. Addig is az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Énekeljük most a záró énekünket, a 370. dicséretünket. A 370. dicséretet énekeljük el mindhárom versével. Jövel Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Isten áldását hallgassátok meg. Második Tesszalonika levél 3. részében, a 16. versben ezt olvassuk. Maga pedig a békességnek ura adjon néktek mindenkor, minden tekintetben békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal. Pünkösd másnapján vagyis holnap ugyanebben az időben ugyanitt megnézhetik a testvérek a pünkösd hétfői Isten tiszteletünket is. Áldás, békesség!